Kedves hallgatóink, ezekben a napokban is tart még a 6. tárogatós világtalálkozó, amelyet a Vajai Központtal működő Rákóczi Tárogató Egyesület szervez meg 5 évente. A konferenciával és koncertekkel tarkított esemény keretében ellátogattak a sárospataki Rákóczi várba, ahol a kiváló akusztikájú udvaron hallgathatta meg őket a közönség. Itt készült most hallható összeállításunk. Kedves hallgatóink, így hangzik az, amikor egyszerre körülbelül 70 tárogatós szólaltatja meg a hangszerét. A különleges élményt a tárogatós világtalálkozónak köszönhette a közönség. Az eseményt 5 évente rendezik meg, ám most a pandémia miatt egy esztendőt csúszott. Egyebek mellett erről hallhatják Nagy Csaba tárogatóművészt, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnökét.
A világjárvány, a pandémia okozta azt, hogy az elmúlt évben nem tudtuk megtartani a tárogatós világtalálkozót, de ezt kérték is a külföldiek is, még az elmúlt évben, elmúlt év húsvét tájékán meg kellett hozni a végleges döntést, és egy kicsit a olimpia mintájára toltunk egy esztendőt rajta, és az olimpia ezután következik, mi viszont hál' Istennek belevágtunk, és itt vagyunk, és igaz, hogy rengeteg energiával járt. Én azt szoktam mondani, hogy mintha 2-3 világtalálkozót szerveznénk egyszerre. Körülbelül ez annyi feladattal és munkával járt, de hál' Istennek a végeredmény nagyon jó, mert a magyarok közül is nagyon sokan itt vannak, és itt vannak a külföldi vendégek, azok a tárogatósok, akik mindent elkövettek azért, hogy részesei legyenek ennek a szűk kéthetes tárogató ünnepnek.
Fölfigyeltem arra, hogy ugye ha nevezhetjük ugye nemzetközinek a csapatot, már akkor is a Kárpát-medencei. De hát itt Hollandiából, Németországból, Norvégiából, ha jól hallottam, igen, nagyon sok helyről jöttek, nem magyar tárogatósok. Ők hogyan kerültek kapcsolatba ezzel az ízig-vérig magyar hangszerrel?
Ha már Norvégot említettük utoljára, az ő története a következő. Néhány évtizeddel ezelőtt, mondjuk 15-20 évvel ezelőtt Berlinben járt, és a Magyar Intézet előtt elment, és az intézetnek a kirakatában látott egy fekete lemezt, amin valami érdekes hangszer volt, és valami Nagy Csaba féle játszott rajta, és megvette ezt a lemezt, és meghallgatta, és azt mondta, hogy ő a következő géppel utazik Magyarországra, és ő szeretne egy ilyen hangszert vásárolni, mert ez olyannyira a lelkéhez közel áll, hogy meghatározó vált számára a tárogató. És valóban a egyik legügyesebb hangszerjátékosa a külföldieknek, ha egyébként, ha nem látnánk hosszú magas termetét, szőke mi voltát, és ha csak azt hallgatnánk meg, hogy hogy játszik norvég zenét, hogy játszik magyar zenét rajta, hihetetlen módon elsajátította a hangszert, és nagyon fontos számára, és minden adandó alkalommal elmondja, hogy igen, én egy magyar hangszeren játszok, aminek a történetét összefoglalja néhány mondatban, és büszke arra, hogy a mi hangszerünket, a magyar nemzet hangszerét képviseli.
A találkozón itt a sárospataki koncert alkalmával egy rendkívül szimpatikus és nagyon vidám társaságot ismerhettünk meg, a tárogatósok közösségét, de hát hallottuk, hogy itt előadások is vannak a találkozó kapcsán. Miről beszélgetnek ilyenkor?
Nagyon sok olyan felmerülő kérdés van, ami közvetlenül a tárogatóhoz kapcsolódik, hogy csak a ma délelőtti programot említsem, olyan technikai megoldásokat mondott el az egyik tárogatósunk, aki egyébként cigány származású, és nagyon ügyesen tárogatózik, és azt a fajta díszítési módot, amit ő használ, és amit ő megtanult mondjuk a Rajkó zenekarban, azt önzetlenül átadta a többieknek, és elmagyarázta, hogy ha így közelítesz, ha úgy közelítesz, milyen harmónia rend az, amit mi cigányok fölvállalunk, és valóban nagyon szépen díszítenek ezek a zenészek. De volt olyan is, aki a hangszer technikai dolgait mondta el, és olyan fejlesztés hívta fel a figyelmet, ami még tökéletesebbé teszi a hangszert. Tehát van miről beszélnünk, de át meg átszőve zenével. Tehát arra képtelenek a tárogatósok, hogy fél óránként, óránként azért ne vegyék kezükbe a hangszert, és ne szólaljon meg.
Miből áll egyébként a program, ahogy hallottam, szinte végig utazzák az országot, de a központ, ha jól tudom, akkor Vaja.
Igen, a Rákóczi Tárogató Egyesület Vaján, a Vai Kastélyban működik, és ez az egyesület fölvállalja a Magyarországon és a külföldön élő tárogatósokat. Tehát azt mondhatom, hogy országos és nemzetközi szakmai és szervezeti központ a Rákóczi Tárogató Egyesület. Az egyesület székhelye Vaja, a Vai Kastély arról híres, hogy Hajdani ura a fejedelem udvari marsallja volt, tehát történelmi helyen vagyunk, nagyon jól érzik magukat, itt a tárogatósok is, jó helyen van a tárogató is, és a négynapos szakmai programok után a jelenlévőkből alakul egy nemzetközi tárogató együttes, és ez az együttes egy héten keresztül Magyarország különböző helyszínein ad hangversenyt. Templomokban, kastélyokban, várakban, Ópusztaszeren, a Szeri történelmi emlékhelyen, vagy éppen a Hortobágyon, ahol hagyománya van a juhászok között, hagyománya volt a tárogatónak, no, ott is megszólaltatjuk ezeket a hangszereket, tehát nagyon széles a skála, és szeretném is, hogy a külföldi tárogatósok ismerkedjenek Magyarországgal, ne csak egy helyszínen, ha több ezer kilométert utaznak azért, hogy Magyarországon legyenek, akkor ismerjék meg Magyarországot, minél többet tudjanak róla, ismerkedjenek a magyar emberekkel, a magyar ember mentalitásával, na meg azért a boraival is, meg a pálinkájával is, és ha ezt két dalvizet még magukba szívják és megkedvelik, akkor azok a tárogatók még szebben fognak szólni.
Ha 100 embert megkérdezek, hogy mi jut eszébe, milyen zenei stílus, vagy milyen dallamvilág jut eszébe a tárogatóról, szerintem 100-ból 101-en fogják azt mondani, hogy a kuruckornak ugye a dallamvilága, de hát itt hallottuk, hogy messze nem erről van szó. Milyen zenei stílusok szólalnak még meg a hangszereken?
A külföldiek számára is kötelező, hogy ismerjék a történelmi magyar dallamokat. Ezért aztán minden este még dalpróbát is tartunk, hogy mire oda kerül a dolog, hogy elutaznak, akkor a Csinompalkót, a Törökbársony süvegemet és a többi dalt ismerniük kell, el is kell tudni énekelni, el is kell tudni játszani, de természetesen az ő szívükhöz, lelkükhöz közel álló dallamként szólal meg. Megszólalnak történelmi dallamok, népzene, egészen a saját hazájuk népzenéjétől egészen a klezmerig jutnak el, és jazzzenét is szívesen játszanak rajta, tehát történelmi zene, klasszikus zene, romantikus zene és kortárs zene is megszólal a tárogatókon. Ez így van rendjén, hiszen minél szélesebb az a skála, amit el lehet játszani a tárogatókon, annál sokszínűbb és annál értékesebb a hangszer.
Láttunk itt különleges tárogatókat.
Tenor és bariton tárogatók léteznek még. Az énekhangnak megfelelően készítették el ezeket a hangszereket, és ezeket a hangszereket egyetlen hangszerkészítő mester, Gregus Pál készíti el, tőlünk kicsit távol, Baján, nem Vaján, hanem Baján, csak egy V meg B betű csere van, de ügyes, nagyon ügyes a mester, és hál' Istennek van egy olyan együttes, a Gregus tárogató együttes, ugye az ő nevét vette fel az együttes, méltán, és ők pedig világszámnak számítanak, hiszen ilyen összeállítású együttes nem létezik sem Magyarországon, külföldön meg természetes módon, hogy nem ismerik és rácsodálkoznak, és reméljük, hogy ragadós lesz a minta és a példa, és alakulnak majd ilyen tárogató együttesek. Minden esetre a cél az, hogy a szoprán tárogatón, amin többnyire mindenki játszik, az minél elterjedtebb legyen, és én azt kívánnám, legalább annyira ismert legyen és szeretett hangszer legyen, mint mondjuk Romániában, ahol nincs olyan esküvő, vagy olyan rangos esküvő, ahol ne törekedne arra a násznagy, hogy de ott tárogató is szóljon. Hát micsoda nagy dolog lenne, ha a magyar vőfély is azt mondaná, hogy igen, ez nagyon szépen összeállított esküvői program, de hol a tárogatós? Na, adja Isten, hogy így legyen.
Erdő Zoltán tárogató és klarinét művész családi örökségből származó hangszeren játszik, ezzel lépett a közönség elé Sárospatakon is.
Klarinét művészként végeztem a Zeneakadémián, és hát a tárogatóval való kapcsolatom az mondhatom, hogy te egészen különleges, mivel én a nagyapámnak a tárogatóján játszom. Ez 1940 óta van a családunkban, ez a tárogató, és hát én örököltem meg. Olyan 10 éves korom óta tárogatózom, és szoktam úgy is nevezni ezt a hangszert, hogy ez az én nemzetközi útlevelem, ugyanis hát ennek köszönhetően jártam már be, mondhatom, szinte a félvilágot, tehát Afrikától Amerikán keresztül, Európa szinte összes országába, Erdélyben, majdnem mindenhol, és hát Magyarországon is rengeteget, ahol csak tehetem. Én mindig magammal viszem a tárogatómat is, hogy nem feltétlenül mindig, hogyha koncert van, csak úgy saját örömömből is, vagy mások örömére is.
Csúnya ilyet mondani, mert minden hangszer ugye maga nemében szép, de mégiscsak egy különleges, és hát ahogy szokták mondani, ízig-vérig magyar hangszerről beszélünk. Mi az ön szerint az, ami, ahogy elmondta, a világ minden tájára el tudja csábítani az embert?
Hogy mi benne a különleges? Ezt a hangszert immáron, hát jövőre lesz 125 éve, hogy ugye megreformálták a kuructárogatókat, és azt mondhatom, hogy ez alatt a 125 év alatt ezt a hangszert mindig is valami miatt a magyar lélek hangjaként nevezték. Hogy miért a magyar lélek hangja, miért pont a tárogató érdemelte ki ezt a gyönyörű jelzőt, ezt nem biztos, hogy én fogom tudni megfogalmazni. Én alapvetően ugye megszállottja vagyok a hangszernek. Talán van valami olyan égi kapcsolódás, mikor egy tárogatós a tárogatóját a kezébe veszi, és azon elkezd muzsikálni, hogy egyrészt ugye teljesen összetéveszthetetlen a hangja, és valóban egy különleges hangszerről, egy különleges hangszínről beszélünk. Nagyon kevesen tárogatóznak, mint ezt itt látjuk a találkozón, viszont egyre népszerűbb lett. Visszatérve a kérdésre, talán a különlegessége az a történelmünkkel való kapcsolódásban van, ugyanis már a honfoglaló magyaroknál megtalálták ennek a hangszernek az ősét, akik ugye keletről érkeztek és keletről hozták magukkal. Mint minden hangszer átesett egy tökéletesítésen, és minden hangszert fejlesztettek, hogy ez minden hangszer elmondható. A tárogatóval ez 1897-ben történt, amikor is Sunda Vencel József, akinek a nevéhez egy másik hungarikum is fűződik, a címbalom megalkotása. Az ő érdemének köszönhetjük ezt, hogy ő megreformálta a régi kuruc tárogatókat, billentyűkkel látta, meghosszabbította a testét, és egy olyan hangszert varázsolt, ami tényleg már nem csak a csaták hangszerévé vált, hanem megérdemelte azt, hogy a színpadra kerülhessen igazán.
Ahogy említettem, egy nemzetközi világtalálkozón vagyunk, tárogatós világtalálkozón, és hát ugye a külsőségből is látszik, hogy mennyiféle ember műveli ezt a hangszert. Önnek mit jelent ez a találkozás azokkal az emberekkel, akik ugyanígy viszonyulnak ez a hangszerhez?
Azt hiszem, hogy bátran állíthatjuk azt, hogy ez egy nagy család. Mivel kevesen vagyunk, ezért szinte mindannyian ismerünk mindenkit, mindannyian ismerjük egymást, és ez egy hatalmas dolog, hogy külföldi muzsikusok egy magyar hangszeren játszanak. Az is például egy érdekessége a tárogatóval kapcsolatban, hogy mivel mint minden hangszernek van mondjuk egy angol vagy egy bármilyen nyelvre való fordítása megfelelője, a tárogató mindenhol tárogatónak hívják, esetleg ékezetek nélkül írják le, de a tárogató az mindenhol tárogató. Külföldi zenészek is mindig meg szokták jegyezni a koncertjeik során, hogy ez egy magyar hangszer, és azért szerintem ezt büszkén állíthatjuk, hogy olyan világsztárok, olyan neves saxofon művészek, klarinét művészek használják ezt külföldön, ezt a hangszert, ami valami miatt mégiscsak egy megtiszteltetés, mert egyrészt őket is nagyon érdekli a különleges hangja miatt. Ők talán nincsenek tisztában a történelmével, hogy ugye ez a csaták hangszere volt, ez a II. Rákóczi Ferenc nevéhez mennyire köthető. A fejedelemnek a kedvenc hangszere volt a tárogató, rengeteg olyan dallam maradt fent, ami abakorba datálható, és talán a magyarországi tárogatósoknak küldetése az, hogy ezt a zenei anyagot, ezt a repertoárt, ezt mi megőrizzük és átörökítsük. A hagyományt nem ápolni kell, hanem őrizni és továbbadni. Én azt szoktam mondani, hogy egy magyar tárogatósnak tudnia kell azt a repertoárt, amit 100 évvel ezelőtt tudtak azok a tárogató művészek, akik játszottak ezen a hangszeren. Hál' Istennek a technikának köszönhetően megőrződtek olyan gramofon felvételek, amin lehet hallani azt, hogy például 1908-ban vagy 1910-ben hogyan játszottak a tárogató művészek, milyen tempóban adták elő ezeket a dallamokat, hogy díszítettek, hogyan formáltak. Ugye jóval nyugodtabb világ volt még akkor, nem volt ennyire elgépesedve, és sokkal lassabban és nyugodtabban éltek az emberek. Ezt lehetett érezni a zenében is, és ezekben a zenei felvételekben is. Szerintem nekünk kötelességünk erre is odafigyelni, és úgy tovább örökíteni ezeket a dallamokat, ahogy azt mondjuk 100 évvel ezelőtt tették.
Ugye a Rákóczi nótáját adta elő a mostani Sárospataki előadás keretében. És hát ugyanezt hasonlót jegyeztek meg, amikor véget ért az ön műsora, hogy egy kicsit lassabban adta elő ezt a nótát, mint ahogy ez szokás, akkor ennek ez a titka?
Ez az én egyéni zenei felfogásom, ahogyan most ezt előadtam. Ezt már én talán egy kicsit ugye sajátomra formáltam. Próbáltam nem tempóban játszani, hanem egy kicsit szabadabban, rubátósabban, és azt hiszem, hogy a Sárospataki várfalé között egy ilyen kiváló akusztikájú udvarban ez talán úgy igényelte is azt, hogy ezeket a szép hosszú hangokat úgy megúsztassuk.
Bak László nagybánya óvárosi református lelkipásztor a saját kedvére kezdett el játszani egykor, de amikor alkalma adódik, a közönség előtt is bemutatja a tudását.
Ifjúkori szerelem, úgyhogy a teológia előtt tanultam már tárogatózni, egyébként más hangszeren is játszottam már akkor, aztán abba maradt, és később, majd 40 éves korom után sikerült szerezni egy ilyen hangszert, amivel újra kellett, hogy tanuljam az egész.
Autodidakta módon tanulta, vagy inkább, pedig járt valami iskolában?
Inkább autodidakta módon.
Hol tud az ember tanulni? Tehát hogyan tud az ember egy ilyen hangszert tanulni, úgyhogy olyan professzionális szintre tudjon jutni, hogy közönség elé állhasson?
Hát az első dolog az mentorok által, tárogatós mesterektől lehet sokat tanulni, amúgy kezdő korban is és később is, a pályának a közepén túl is jó mesterektől. A másik dolog pedig, ami örvendetes, hogy a középszintű zenei képzés szintjén is most már a népi hangszereket oktatják, és azon túl pedig egyetemi szinten is külön népzenei osztályok, csoportok indulnak be.
Hol szoktak kamatoztatni ezt a tudását?
Hát elsősorban a saját magam kedvéért fújom a tárogatót, aztán alkalomattán, amikor ilyen ünnepségek vannak, március 15 és egyebek a gyülekezetben, vagy azon kívül, és meghívást kapok akkor olyan alkalmakon.
Ugye most a világtalálkozón vagyunk, mit jelent az ön számára ez az esemény?
Ez az esemény az, amit nagyon vártunk, mert egy éve csúszott, tehát két ilyen dolog van, az egyik a tárogatós világtalálkozó, a másik az olimpia, és ugye hát most kellett megtörténnie ennek a találkozónak. Nagyon örülünk különben, mert határon túlról is el tudtak jönni azok, akik ide kívánkoztak. És hát elsősorban szakmailag, hangszer kezelés szempontjából fontos nekünk, meg nagyon sok szép előadás is volt, úgy együtt gyakorlás és egyebek, úgyhogy ez gyönyörű dolog.
Itt most Sárospatakon a Rákóczi imáját adta elő. Miért kedves önnek ez a nóta dal?
Hát ez úgy van, hogy a mi református énekeskönyvünkben legalább 8-10 olyan korabeli, Rákóczi korabeli dallam van, amelyek közül hát elég nehezen lehet kiválasztani azt, hogy egy ilyen nevezetes helyen mit játszon el az ember, és hát erre esett a választás mindenképpen, mert itt volt a hely ennek a dallamnak.
A találkozó legfiatalabb résztvevője a 18 éves kecskeméti Takács Emese volt, aki 6 éve lett a tárogató szerelmese.
Kecskeméten a Kodály iskolában tanultam Héja Bella tanárnőnél népi éneket, és őt hallottam tárogatózni, és hát beleszerettem a hangszer hangjába, úgyhogy hát megkérdeztem, hogy tanítaná, csak mivel az iskola nem tudott hangszert biztosítani, ezért kicsit nehezebb volt a dolgunk, de édesanyámnak sikerült felvenni a kapcsolatot a Rákóczi Tárogató Egyesülettel. Ők Szabó Sanyi bácsihoz irányítottak, aki kecskeméti, és végül így kaptam egy Gregus hangszert, amin elkezdtem játszani.
Hány éve játszik ezen a hangszeren?
A 6. éve.
Tehát na, akkor nem kezdő ebben a műfajban sem?
Nem, az utóbbi 4 évben konzervatóriumban tanultam Cserta Balázs tanár úrnál Székesfehérváron.
És hol tudja kamatoztatni egyébként ezt az előadói lehetőséget, amit a tárogató nyújt?
Hát Székesfehérváron is vannak fellépéseink iskola időben, illetve Kecskeméten van egy kisebb zenekarunk, hárman szoktunk járni Kecskemét és környékére is koncertezni, egy hegedűs volt osztálytársammal és egy harmonikás volt osztálytársammal.
A hasonlókorú fiatalok nagyon sokféle táborban vesznek részt. A tárogató találkozó az viszonylag kevés ezek közül. Hogy érzi magát egyébként ebben a közösségben, és mit jelent az ön számára ez a közösség?
Nagyon szeretek itt lenni, mert mindenki teljes szívvel fogad mindenkit, és igaz, hogy az én korosztályomból kevesen vagyunk itt, de nagyon nagy öröm az idősebbekkel is beszélni, hogy mesélnek, hogy ők hogyan kezdtek tárogatózni. Jó őket hallgatni az életükről, ahogy beszélnek, hogy sikerült egyáltalán hangszerhez jutniuk, meg megtanulniuk, mert ugye ők nem zeneiskolába tanulták, és sokkal nehezebb, és ez tényleg hatalmas élmény itt velük beszélgetni mindenféle ilyen dologról.
Kedves hallgatóink, ha összeállításunk elején bemutattuk azt, hogy miként szól, ha közel 70 tárogatós előadó egyszerre szólaltatja meg a hangszerét, most azt hallhatják, milyen az, ha együtt énekelnek. Kedves hallgatóink, a 6. tárogatós világtalálkozó Sárospataki koncertjéről hallották összeállításunkat.